Nagyon sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. A következő héten úrvacsorai alkalom lesz a szövetség megújítása, a szövetségkötés megújítása. Ennek az alkalma lesz, és ezért én a mai alkalommal úrvacsora előkészítő igehirdetést szeretnék tartani, olyan gondolatokat, amelyek segítenek talán bennünket, illetve mindazokat, akik részt vesznek az úrvacsorában, felkészülni erre az eseményre. Szeretném, hogyha mindenek előtt egy hosszabb igeszakaszt olvasnánk fel a korintusi első levélből. Az egész szakaszt, amit felolvasunk egyben, nem fogjuk úgy áttekinteni, hogy minden egyes mondatára kitérve, de nagyon sok gondolatot szeretnék majd kiemelni ebből az igeszakaszból. A korintusi első levél 11. fejezet 23-tól terjedő verseiben a következőt olvassuk, a 23-tól a 32-ig fogjuk olvasni, tehát a kivetítés miatt mondom, hogy tudjátok tagolni, azt majd meglátjátok. Tehát a 23-tól a 32-ig terjedő verseket a következőképpen olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti közöttetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Ez az ige szakasz, amit szeretném, hogyha közösen átgondolnánk, és majd ehhez kapcsolódóan még egy-két igéről lesz szó a mai alkalommal, de mindjárt azzal szeretném kezdeni, hogy az úrvacsorának a szereztetési igéjét, ugye, ami majd következő héten is felolvasásra kerül, honnan szoktuk általában felolvasni? Evangéliumból, ugye? Az evangéliumból. Általában Máté evangéliumából, de alapvetően evangéliumokból szoktuk felolvasni. Nézzük meg, hogy az úrvacsorának ez a szereztetési igéje. Bocsánat, hadd kérdezem, tudjátok mi az, hogy szereztetési ige? A szereztetési ige az azt jelenti, hogy amikor az Úr valamit érvénybe léptet, valamit beiktat, tehát valaminek a gyakorlatát kéri az embertől, ugye az a szereztetési ige, tehát ez az eredete, hogy úgy mondjam, tehát azért szereztetési ige ennek a gyakorlatnak, az úrvacsorának, ez is egy szereztetési igéje. És hadd kérdezzem meg, nem különös, hogy ezt a szereztetési igét mi Pál apostoltól olvassuk. Hol volt Pál apostol, amikor az utolsó vacsora történt? Jézus üldözői között, ugye? Jézus üldözői között, tehát akik abszolút nem fogadták előtt. És szeretném, hogyha a 23. verset még egyszer most kivetítenéd ebből a szakaszból, és nézzük meg, miért Pál apostoltól olvassuk az egyik szereztetési igéjét az úrvacsorának. Azt mondja a 27. versben Pál apostol a következőt mondja, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. És utána mondja, hogy mi történik az úrvacsorán. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. Pál apostol nem volt ott az utolsó vacsorán. De nagyon-nagyon érdekes, hogy az Úrtól vette ezeket a gondolatokat. Tehát annyi, mintha Jézusi kijelentést olvasnánk. Miért? Honnan látjuk ennek az igei gondolatait? Emlékeztek rá, hogy amikor Pál apostolt a damaszkuszi úton Jézus megszólítja, akkor ott a 26. fejezetben, apostolok cselekedete 26. fejezetében, amikor Pál másodszor idézi fel az ő megtérésének a történetét, akkor azt mondja, hogy az Úr nem csak azt mondta neki, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, hanem azt is mondta neki az apostolok cselekedete 26.16. versében, hogy kelj fel és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Mit mond? Azt mondja, hogy láttál tőlem sok mindent, találkoztál velem itt a damaszkuszi úton, de én még többször meg fogok neked jelenni, és ezeket a dolgokat majd neked továbbítanod kell mindazoknak, akiknek én küldöm ezt az adott üzenetet. És a másik igét is olvassuk el a Galata levélből, a Galata levél első fejezet 11 és 12. versében. Nézzük meg Pál apostol, hogy nyilatkozik a Galata levélben, sok-sok személyes dolgot látunk Pál apostolról, és nézzük meg, hogy az első fejezetben, a 11 és a 12. versben, hogy nyilatkozik az ő szolgálatáról. Galata levél első fejezet, 11 és 12. verse a következőt mondja. Tudtotokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem ember szerint való. A 11 és 12. Tehát tudtoktokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Tehát Pál apostol többször bizonyságot tesz arról, hogy őt közvetlenül Jézus tanította. Azt mondja, hogy nem ember tanította arra nekem, nem Péter mondta el, vagy János, vagy Márk, vagy valaki, nem. Hanem Jézus Krisztus közvetlen kijelentése volt, amit ő átvett tőle, és továbbította ugye minden korok hívői számára. Ezt csak bevezetőül szerettem volna megjegyezni, de nézzük meg, mert lapozunk vissza a korintusi első levélhez, és nézzük meg azokat a gondolatokat, amelyek magán az úrvacsorán nem fognak majd elhangzani, majd most a következő heti úrvacsorán sem, mert ugye ott azok az igék hangoznak el, hogy Jézus hálát adott a kenyérért, megtörte, ugyanezt tette ugye a szőlőlével, ugye adta a tanítványainak, ugye ezek a gondolatok hangoznak el az úrvacsorán. De nézzük meg, hogy folytatja Pál apostol a Jézusi kijelentés alapján az úrvacsorára vonatkozó gondolatokat. Nézzük meg, olvassuk tovább a 28. verset. Azt mondja, hogy próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mit jelent, hogy próbálja meg az ember magát? Mit jelent, hogy próbálja meg az ember magát? Igen, ismerje meg magát, önvizsgálatot tartson, próbálja meg az ember magát. És hadd mondjam, ahogy itt mondja az ige, próbálja meg azért az ember magát. Szeretném azt mondani, hogy az úrvacsora előtti időszak különösképpen az önvizsgálatnak az időszaka kell, hogy legyen az ember életében. Végig gondolni azt, hogy mi fog most bekövetkezni majd a következő héten, hogy a szövetséget akarom megújítani Jézussal. Hadd kérdezzem meg, miért van szükség a szövetség megújítására? Ugye a szövetséget megkötöttük a keresztségkor, de miért kell ezt megújítani újból és újból? Miért? Mert így van, mert bűnöket követünk el sajnos. Hadd mondjam, akik nemrég keresztelkedtek, akik még csak egy pár hete követ keresztelkedtek. Sajnos azt gondolom, hogy lehet, hogy az ő életükben is van olyan helytelen szó, érzés, gondolat, amivel már is megtörték a szövetséget. És éppen ezért az Úr mit mond? Gyertek, újítsuk meg ezt a szövetséget. És éppen ezért egy nagyon-nagyon komoly önvizsgálatot kell tartani az úrvacsora előtt, hogy próbálja meg az ember magát, tartson önvizsgálatot. Itt szeretnék megállni, és egyetlen egy gondolatot felvetni, hogy ennek az önvizsgálatnak milyennek kell lenni az ember részéről. Mire kell, hogy kiterjedjen ez az önvizsgálat? Különösen az úrvacsora előtt, de alapvetően mindig az önvizsgálatnak mire kell kiterjednie. A Bibliában olvasunk úgymond önvizsgálatot, amikor valaki megáll az Isten előtt és önvizsgálatot tart. Szeretném az önvizsgálatnak az eredményét említeni, és biztos vagyok benne, hogy tudjátok, hogy ki tartott ilyen módon önvizsgálatot. Hálát adok néked, Atyám, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Nem vagyok ragadozó, nem vagyok parázna, nem vagyok tolvaj. Hetente kétszer böjtölök, tizedet fizetek mindenből. Önvizsgálat volt ez? Hát de önvizsgálat volt. Én hiszem, hogy ő nem volt ragadozó, nem volt parázna, hiszem, hogy tényleg mindenből tizedet adott, azt is hiszem, hogy kétszer is böjtölt, nem csak egyszer, de azt mondta, hogy kétszer. Nem, hiszem, hogy kétszer böjtölt. Mindenben kvázi igazat mondott. De mégis igazat mondott? Összességében? Nem. Miért? Mert az önvizsgálatot mire terjesztette ki? A külső cselekedeteire. Ha a külső cselekedeteinket nézzük, hadd mondjam, mi tudunk egy vallásos keretben élni bizonyos értelemben. Küzön bizonyos külső dolgoknak úgy eleget tesz az életünk. De mi van a mi szívünkben? És mi van azokkal a kis rókákkal, amelyek tönkre teszik a szőlőt? Ismeritek az énekek énekében? Fogjátok meg nekünk a róka fiakat, mert azok teszik tönkre a szőlőt. Nem a hatalmas rókák, hanem a rókafiak, az apró bűnök. És hadd kérdezem, mi komolyan veszük a mi apró bűneinket? Komolyan veszük azt, hogy most irigy voltam a másikra, most indulatosan szóltam erre vagy arra, utána mindjárt kész, jó, már másképp viselkedem, de ezeket a bűnöket mi komolyan veszük? Vagy pedig hordozzuk magunkat hónapról, negyedévről, negyedévre, görgetjük magunk előtt, vagy pedig komolyan szembe akarunk ezekkel fordulni, és kérni az Isten segítségét, hogy szabadítson meg ezektől. Hogy tekintünk mi ezekre a bűnökre? Szeretném, hogyha ugyanebből a fejezetből, a Korintusi első levélből fölolvasnánk azt az utolsó két verset, amit az előbb megemlített, már fölolvastunk. De nézzük meg még egyszer, egy nagyon-nagyon érdekes a 31-32. Vers. Ugyanebből a szakaszból a 31 és a 32. vers a következőt mondja. Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Nézzük meg, mennyire szép ez az ige, és mennyire különös. Azt mondja, ha én nekiállok magamtól önvizsgálatot tartani magamtól, akkor én soha nem ítélném el magamat. Mert el tudnám mondani, hogy azért voltam ideges, mert ezerszer megmondtam már neki, hogy ne így csinálj, és csak azért is bosszantott engem. Jogos volt az, hogy ingerült voltam vele. Nem tudom, értitek? Ha magunk ítélnénk magunkat, soha el nem ítéltetnénk. Mindenre találunk mentséget a mi életünkben. De nézzük meg, az önvizsgálatnak milyennek kell lenni az ember életében? Kérni, hogy az Úrtól ítéltessünk. Az Úr mutasson rá a mi hibáinkra, a mi bűneinkre, amik elfogadhatatlanok ő előtte. Mert hadd mondjam, mi így tekintünk a mi bűneinkre, hogy nagyok vagy kicsik, apróság, nem érdekes. És nem veszük észre, hogy az apró bűnök, és most nem általánosságban mondom, minden esetre igazul, de nagy többségében ezek az általunk apróknak vélt dolgok az Isten szemében súlyosabban esnek latba, és jobban bántóak, mint egy, mit tudom én, egy részegség, vagy egy mit tudom én, valami olyasmi, értitek, amire az ember azt mondja, hogy húha, vagy egy lopás, vagy valami ilyesmi. Miért? Miért? Vegyünk alapul kettő példát. Mondjuk például az irigység. Valakiben ott van az irigység, Hadd mondjam, mindenkiben ott van. Bocsánat, hadd mondjam. Azt mondja Pál, azt mondja Jakab apostol, ahogy azt gondoljátok, hiába mondja az írás, hogy irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk van. Sátán mindenkit megkísért ezzel. A legkülönfélébb formában, nyilván, most nem részletezzük ezt, mert még sok mindenről kell beszélnünk, de mindenkit megkísért ezzel. Mindenkiben ez az eredendő bűn. Az Isten szemében miért utálatos, kimondottan szörnyű bűn ez? Miért? Innen kezdődött az egész nyomorúság, ami a világegyetemben van. Sátán szívében ugye először ez fogant meg. Azon kívül pedig az irítség ellentetje az micsoda? Az önzetlenség, a másokért élés, a másik javának a keresése. És az Isten lényére nem ez jellemző? És ami ezzel ellentétes, és minden bűnnek a gyökere, hát az Isten előtt kimondottan utálatos, ugye, ahogy a Biblia mondja ezeket a kifejezéseket. Vagy nézzük meg a másik bűnt. Nem tudom például, hogy fösvénység. Nagy bűnnek tartjuk a fösvénységet? Hát nem, hát mi jól gazdálkodunk, ugye mondjuk. De vagyunk-e jókedvű adakozók? Hadd kérdezem, az Isten előtt ez miért különösen bántó ez a bűn, ha fösvénység van bennünk? Miért? Hadd kérdezzem meg, az Isten mit adott az emberért? Mit adott nekünk? Éppen, hogy odavetett 5 forintot? A legdrágábbat, ami csak létezik. Jézus mit adott oda? Az életét. Isten pedig az ő egyszülött fiát adta. A menny mindent odadott nekünk. És amikor mi fösvények vagyunk, az isteni alapelvet sértjük meg ezáltal. Tehát értitek, csak kiragadtam 2, most nem célom, hogy ezeket végig elemezgessük, csak hogy kérni az Istent, mert ha mi ítélnénk, föl sem ismernénk magunkban sokszor. De éppen ezért ítéltetünk, tehát az Istent kérjük, hogy próbálja meg a szívünket, mutasson rá a mi bűneinkre. És ha ez történik, akkor mi történik? Akkor nem elítél bennünket az Isten, hanem akkor az Úrtól tanítatunk. Tehát ha őt kérjük, hogy ő ítéljen meg bennünket, nem mi magunkat akarjuk, hanem ő világítson rá a bűneinkre, akkor mi egy folyamatos tanulási folyamatban vagyunk, az Úrtól fogunk tanítatni. És azon kívül pedig gondoljunk bele abba, hogy ha más mondja nekünk például a hibáinkat, mi sokszor elfogadjuk azt. Mondja nekünk valaki más, hogy dehogyis, nem tiltakozunk ellene. De ha az Úrtól tanítatunk, ő érinti meg a szívünket. Az ő beszéde az valóban olyan, mint a 2 élő éles fegyver, amely elhat a szívnek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és indulatait. Tehát különös gondot fordítsunk, kérni az Istent, hogy mutasson meg önmagunknak, hogy taníthasson bennünket, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. A másik ige, amit szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból, az nem más, mint az, hogy azt mondja a 27. vers, ugyanitt ebben a fejezetben a 27. vers, hogy azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Erről a Biblia versről csak röviden szeretnék szólni, mert 3 héttel ezelőtt a múlt negyedévi utolsó szombatiskolai tanulmányunk az úrvacsorával foglalkozott, és ez az ige is előkerült. Tehát éppen csak utalni szeretnék egy részletére, amiről a szombatiskolai tanulmány nem tett említést, csak mondom egyetlen egy vonatkozására. A méltatlanul enni vagy inni az nem azt jelenti, hogy kinek mennyi bűne volt az elmúlt negyed évben. Nem a bűnök sokaságára vagy nagyságára utal, távolról sem. Nem a bűn mennyiségét jelzi, hanem azt, hogy megbántuk-e őszintén, szembefordultunk ezzel, kértük Istent, hogy világítson rá a mi bűneinkre, és rendeztük-e vele a mi bűneinket. Ezt jelenti a méltatlanul evés vagy ivás, ha ez nem következik be. Tudjátok, hogy milyen szomorú az, amikor valaki azt mondja az úrvacsora előtt, hogy hát én most nem veszek úrvacsorát, mert annyi bűnöm volt az elmúlt negyed évben. Hát fordított logika, annál inkább szükségünk van az ő bűntörlő kegyelmére. De az a méltatlan ember, aki nem bánja meg, és nem fordul szembe az ő bűnével. Tehát erről csak ennyit szerettem volna erről az ige versről mondani. És nézzük meg a 30. verset, mert a 30. vers is csodálatos. Azt mondja ez az ige, ennek az igének a színe és a fordítottja is igaz, tehát mind a kettőt szeretném megemlíteni. Azt mondja, ezért van, mert ugye arról beszél, ha valaki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik, ugye mert nem becsülte meg az Úr testét, mondom, erről beszélt a tanulmány, ezt most nem szeretném feleleveníteni. De utána azt mondja, ezért van ti köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Tehát, ha az Isten újbóli és újbóli nekünk felkínált kegyelmével nem helyesen élünk, nem vesszük komolyan azt, hogy mibe került az, hogy bennünket megtisztítson a bűneinktől, és hogy meg tudja velünk újból erősíteni a szövetséget, ha ezt nem vesszük komolyan, akkor ez teljesen a jézusi szeretet, az isteni szeretet, a megváltás csak egy szlogen marad az ember életébe, elnézést. Akkor hozzászokunk ehhez a gondolathoz, és felszínesen ott marad, és nem tudja mélyen érinteni igazából a mi szívünket. Tehát, ha helytelenül érünk az úrvacsorával, akkor lelki erőtlenség, betegség és lelki alvás lesz. De, ahogy a fordítottja is igaz ennek, ha készülünk az úrvacsorára lélekben, szívünkben, átgondolva Jézus áldozatát, hogy mibe került a mi megváltásunk ára, mi volt a mi megváltásunk ára, akkor ez mit fog jelenteni? Lelki erőt, lelki egészséget és lelki éberséget. Tehát ez múlik azon, hogy készülünk az úrvacsorára, és milyen módon veszünk magunkhoz az úrvacsorának a szent jegyeit, és milyen módon járulunk a lábmosáshoz. De szeretném, hogyha egy másik gondolatra is kitérnénk az úrvacsorával kapcsolatban, és ehhez szeretném olvasni, mint ahogy az előbb említettem, lesz ige, amit nem ebből az ige szakaszból olvasunk, ehhez szeretném a Máté evangélium a 26. fejezetének a 29. versét olvasni, mert ezt az ige szakaszt is nem mindig szoktuk az úrvacsora alkalmával említeni, általában csak az előző verseket, ami kimondottan a kenyérre és a pohárra vonatkozik, mint szereztetési ige. Van, amikor említésre kerül, de nem minden alkalommal, és ráadásul gondolkodni kevésszer szoktunk erről az igéről. Nekem ez az egyik legkedvesebb igém az úrvacsora szereztetési igéi közül, és ez így hangzik. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek, az én atyámnak országában. Jézus együtt ette ugye a kenyeret, meg együtt itta a szőlőlevet az utolsó vacsorán az ő tanítványaival. És hadd kérdezzem meg, hogy amikor Jézus ezt kimondja, hogy viszont mostantól fogva én nem fogom ezt inni, a szőlőtőnek ezt a termését, amíg újonnan nem iszom azt veletek az én atyám országában, hadd kérdezzem meg, ez egy valóságos kijelentés, vagy egy átvitt lelki értelmű kijelentésről van szó. Mondjuk egy olyanról, ugye, amikor Jézus ugye, a kardról beszél, és akkor előrántja Péter a kardot, és levágja, ugye nem a fülét, a szolga fülét, nem gondolván, ugye, hogy itt nem a fizikai kardról van szó. Vajon itt miről lehet szó? Szerintetek ez valóságos, vagy nem valóságos? Valóságos. Valóságos. Miért a mennyben van szőlő, szerintetek? Van. 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 A mennyben van szőlő. Majd kitérhetünk délután erre, hogy honnan tudjuk, csak még egy pár dolgot szeretnék elmondani, de van szőlő. És hadd mondjam, finomabb, mint az itteni. Ebben biztos lehet, ebben biztosak lehetünk. És azt mondja Jézus, hogy nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyám országában. Szerintetek miért mondja ezt Jézus? Miért mondja ezt Jézus? Hogy tartozik ez az ő áldozatához? Miért mondja ezt Jézus, hogy nem iszom? Mit fejez ki ez Jézus részéről? Hadd mondjam, olyan csodálatos az evangéliumoknak bizonyos szakaszai. mert bizonyos szakaszai az evangéliumban, amikor Jézus szavát idézi föl, ugye mind a négy evangélium, nagyon sok tanítás rejlik Jézus szavaiban. De vannak olyan megnyilvánulásai Jézusnak, ami az ő saját érzéseit fejezi ki. Tehát nem egy elvi tanítás, hanem az ő saját érzéseit fogalmazza meg. És ebben a Biblia versben az ő saját érzéseit mondja el. Mik ezek az érzések? Bocsánat, ezt ki akarom forszírozni, mert csodálatos, és szerintem az egyik legbátorítóbb dolog. Mit fejez ki, milyen érzést fejez ki ez Jézus részéről a tanítványai felé? Igen, igen, így van. Mindaz, amit elmondtatok, így van. Tehát szeretet, ragaszkodás, együtt érez velük, el kell nekik menni, el kell Jézusnak menni, el kell menni, itt kell hagyni az övéit. Ők egyedül maradnak itt ezen a földön. De folyamatosan együtt van velük, szívükben, szívében, lelkében, szereti őket, vágyódik rájuk, vágyódik a velük való, ismét való közösség után, és ő addig nem issza a szőlőtőnek ezt a termését, mert az nem olyan, nélkületek nem olyan, mint együtt inni azt majd veletek. Tehát mit fejez ki? Azt a szeretetet és azt a hiányérzetet Jézusban, és most olyat fogok mondani, amiről a Jóisten is bocsássa meg nekem, nem biztos, hogy igazam van ebben a kifejezésben, de nem tudom másképp kifejezni, hogy Jézus sem érzi magát jól nélkülünk teljesen a mennyben. És ez nem igaz, amit mondok, de értitek, hogy miért mondom? Tehát nem úgy van, hogy azt mondja, hogy hát mindegy neki, hogy mi itt szenvedünk, itt van, ő ott van fönn a mennyben, nem így van. Szenved velünk, hiányzunk mi neki. Nem tudom, hogy ti gondoltatok-e már arra, hogy ha nekünk ő fele annyira, vagy negyed annyira hiányozna, mint mi hiányzunk neki, akkor a mi hitéletünk nem itt tartana már. Tehát ez a kimondhatatlan vágyódás irántunk, hogy vágyódom arra, hogy újból együtt lehessek veletek. Ne csak lélekben, gondolatban, hanem ott lehessetek majd velem együtt. És hadd kérdezem, Jézus részéről ezt fejezi ki ez a gondolat. Hadd kérdezzem meg, hogy a mi nekünk, a mi számunkra pedig mit mond ez a gondolat? A mi számunkra, ugye kifejezi Jézusnak a szeretetét, de nekünk, bennünk milyen érzéseket kelthet ez? Ez a, igen? Nagyon, nagyon fontos. Így van, a reménységet, így van. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet is felolvasni. Mit jelentett ugye, akiknek mondta ezt a tanítványoknak? Öröm és reménység költözött szívükbe, amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani. Szenvedés és üldözés közepette ez volt a boldog reménység. Igen, reménység. Minek a reménysége? Minek a reménysége? Egy szót hadd mondjak, vagy egy kifejezést, hogy bennünket hazavárnak. Bennünket hazavárnak. Jézus úgy vágyódik utánunk, mint a tékozó fiú után az az apa, aki naponta ott leste, hogy mikor tudja átölelni a fiát, és mikor válhat valóra, hogy ismét egyek lehetnek. Tehát hadd mondjam, az Nem tudom, ezt elnézést, ezt nem tudom szavakkal kifejezni. Mit jelent nektek a hazaérkezés? Hazaérkezni egy fárasztó nap után. Hazamenni. Tehát, és ez felfokozott mértékben. Jézus hazavár bennünket. És a tanítványoknak minden földi szenvedés, nyomorúság között ez volt a reményük, hogy Jézus hazavárja őket. Hadd kérdezzem meg, akármi történik a mi földi életünkben, nem bíztató dolog az, hogy bennünket is hazavárnak? Bennünket is hazavárnak? Olyan érdekes, péntek esténként a Zugligeti gyülekezettel ilyen internetes szombatkezdő alkalom szokott lenni, és tegnap este mondta az egyik hozzászólásban éppen Ágoston Babi testvérnőnk, hogy amikor ő megy haza valahonnan, vagy valahova, vagy inkább hazafelé megy, és akkor azt látja, hogy már csak két utcasarok van, és akkor mindig ez boldog átezni, na hát most már valóban a mennytől is már csak két utcasaroknyira vagyunk, vagy már annyira közel vagyunk hozzá. Tehát valóban így van, ez egy hatalmas biztatás és bátorítás a mi számunkra. De szeretnék egy újabb kérdést föltenni. Szerintetek ez mikor fog megvalósulni, hogy azon a napon fogja ugye Jézus majd újra, addig nem issza a szőlőtőnek ezt a termését, majd velünk együtt. Mikor fog ez megvalósulni? Amikor együtt issza velünk a szőlőnek ezt a termését. Mikor? Igen, az új, nem az újjáteremtett földön, hanem a feltámadás után, hol? A mennyben, és milyen esemény alkalmával? Azaz, igen, a mennyegzői vacsorán. Ugye a Jelenések könyve 19. fejezetében Jézus azt mondja, hogy boldog az, akinek része van, ugye, aki hivatalos a bárány mennyegzőjének a vacsorájára. Tehát ott fog majd a mennybe érkezés után, amikor, ugye az is egy csodálatos időszak, ugye, a mennybe érkezés. Hadd kérdezzem meg, mennyi időt fog igénybe venni a mennybe érkezés? Egy hét, a megváltottak útja a mennybe, egy hét. Amíg felkészülünk arra, hogy Jézussal és az Atya, pontosan Jézus jön értünk, de az Atyával személyesen találkozhatunk, beléphetünk a mennybe, és részt vehetünk ezen a mennyegzői vacsorán is. Erre fel kell készülni, erre a hatalmas eseményre. És utána, amikor elhangzik majd a hatalmas szózat, hogy nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője, akkor mi fog történni? Mindjárt az első hatalmas esemény az lesz, hogy a mennyegzői vacsorára lesznek hivatalosak azok, akik Jézus visszajövetelekor belevehetnek a mennybe, tehát az üdvözülteknek. Na, álljunk meg itt egyetlen egy pillanatra, és nézzük meg, hogy a Biblia ezt mondja-e máshol is? Mondja-e ezt máshol is a Biblia? Hogy Jézussal együtt fogunk enni és inni. Lukács evangélium a 22. fejezetében, nézzük meg, azt mondja Jézus, Lukács evangélium a 22. fejezetéből, csak gyorsan felolvasom ezt a két igeverset, a 29. versben azt mondja, én azért adok néktek, amiképpen az én atyám adott nékem országot, hogy egyetek és igyatok az én asztalomon és az én országomban. Talán idáig elég. Így van. Tehát azt mondja, hogy igen, enni és inni fogtok az én asztalomon. Tehát Jézus megígérte más helyen is. Igen, együtt fogja majd inni velünk a szőlőtőnek ezt a termését, és együtt inni és enni velünk, ugye a mennyegzői hatalmas nagy vacsorán. Nem tudom, hogy ti már gondolkodtatok-e arról, hogy milyen lehetett a tanítványoknak a földi életben Jézussal együtt étkezni, vagy együtt vacsorázni. Szerintetek milyen lehetett? A 12 tanítvány ott van, és esznek együtt Jézussal. Ugye a közös étkezés, ugye az mindig egy olyan meghittebb alkalom. Pláne egy vacsora, ugye amikor olyan meghitten együtt vannak. Milyen lehetett szerintetek Jézussal együtt enni? Csodás, így van, egy szóval csodás, így van. Mi elemezte ezt az együttlétet? Szeretném, hogyha ezt az ige szakaszt felolvasnánk. Kicsikét hosszabb János evangéliuma, 13. fejezet, az utolsó vacsorában enged bepillantást János evangéliuma, és ugyan csodálatos felemelő, de egyben nagyon-nagyon szomorú is, ugye itt a júdási árulás miatt, de a 21-től terjedő verseket a 26-ig fogjuk olvasni, két részletbe vetést ki, légy szíves, hogy lehessen látni. Tehát így olvasom. Mikor ezeket mondta Jézus, mire utal, hogy mikor ezeket mondja Jézus? Tehát azt mondja, hogy tehát utal ugye a júdási árulásra, most nem... Nem részletezzük az egészet, mondom, mert az nagyon elvetett attól a témától, amit szeretnék hangsúlyozni. Tehát mikor ezeket mondja Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tett, és mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. Ugye ez egy nagyon-nagyon szomorú részlete az úrvacsorának. Jézus pontosan tudta, hogy Júdás mit fog tenni, mi vár rá. De utána mit mond? A leírás. A tanítványok ekkor egymásra tekintettek, bizonytalankodva, hogy kiről szól. El tudjuk képzelni a jelenetet? Ott vannak a vacsoráló helyen, és mindenki elbizonytalanodik. Kiről mondja ezt Jézus, hogy mi közülünk egy őt elárulja? És nézzük meg, egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik, akit szeret Jézus. Ki volt ez? János. Olvassuk tovább a 24-től 26-ig. Intett azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Nem érdekes a jelenet? Ott ülnek, tehát mint amit körbe ülnénk, ott valaki ott ül távol, valaki más itt ül, és azt mondja, kérdezz meg, hogy kiről beszél. Ugye nem akarta nyilván úgy át a termen keresztül, csak oda mondja, kérdezz meg, kiről van szó. Egy olyan kérdés, ami gyötri őket. Nem gyötörte őket? Gyötörte. Ki az, aki bennünk, vagy őt elárulja? Azt mondja, kérdezz meg. És Jézus válaszol? Válaszol. Nézzük meg. Azt pedig a Jézus keblére hajolván mondta néki, Uram, ki az? Felelt Jézus, ez az, akinek én a bemártott falatot adom, és bemártván a falatot adta Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának. Nem tudom, hogy lehet, hogy most első pillanatra nem érthető, hogy én ezt a kettőt hogy hozom össze. Tehát arról, amiről beszélünk, hogy Jézus hazavár bennünket, és a mennyegzői vacsora, hogy kapcsolódik ehhez a történethez, és hogy kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, amit föltettem, hogy milyen lehet Jézussal együtt étkezni. Mit látunk ebben a leírásban? Hogy Jézustól bármit meg lehetett kérdezni. Jézus választ adott minden kérdésre. Ha valaki bizalommal a legsúlyosabb kérdéseket is föl lehetett tenni. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy a mennyegzői vacsorán, és amikor oda kerülünk a mennyben, szerintetek lesznek nekünk súlyos kérdéseink, amiket meg akarunk kérdezni? Szerintetek lesz? Azt mondja, hogy nem lesz. Nekem lehet, hogy lesz. Nem tudom. Nekem lehet, hogy lesz. Neked is lesz. Nekem biztos, hogy lesz. Legalábbis most úgy érzem. Nézzétek meg, egy szakasz szeretnék olvasni az utolsó napok eseményeiből, és ennek az alfejezetnek az a címe, hogy fény derül az élet rejtélyeire. Figyeljük! Akkor az élet minden rejtélye megoldódik. Ahol szemünk csak zűrzavart és csalódást, meghiúsult célokat és terveket látott, ott elénk tárul a csodálatos, mindennél hatalmasabb győztes szándék és mennyei harmónia. Ahol mit látunk? Meghiúsult célokat, reményeket, és csak zűrzavart láttunk, és nem értettük, hogy miért, a miértre nem volt válasz. Ott mit fogunk látni? Látni fogjuk a mindennél hatalmasabb győztesi szándékot és mennyei harmóniát, ahol most még csak egyelőre zűrzavart látunk. Figyeljük! Ott Jézus az Isten trónjától folyó élő folyam mellé vezet majd bennünket, és megmagyarázza a gondviselés sötétnek tűnő útjait, amelyeken keresztül e földön vezetett bennünket, hogy jellemünket tökéletessé tegye. És most figyeljük a következő befejezést. Ha Isten gondviselését illetően valami is zavart keltett bennünk, majd az eljövendő világban világossá lesz. A nehezen érthető dolgok magyarázatot nyernek, a kegyelem titkai feltárulnak előttünk, ahol véges értelmünk csak zavart és beteljesületlen ígéreteket talált, ott a legtökéletesebb és legszentebb összhangot láthatjuk. Tudni fogjuk, hogy a végtelen szeretet rendelte el azokat a tapasztalatokat, amelyek a legmegpróbálóbbnak tűntek. Amikor felfogjuk annak a gyöngét gondoskodását, aki minden dolgot úgy alakít, hogy a javunkat szolgálja, kimondhatatlan örömmel és dicsőséggel örvendezünk majd. Ugye nehéz minden mondatát megjegyezni ennek az idézetnek, de ami most zűrzavar, érthetetlen volt a szívünkben. Ott meg fogjuk látni, hogy a legtökéletesebb isteni szándék valósult meg, mert az Istennek mi a terve? Hogy minél többünkkel ehesse és ihassa ott a kenyeret, és ihassa ott a szőlőnek ezt a termését. És ezért ott, amiért most lehet, hogy nem is tudunk hálát adni, csak a miértek sorakoznak bennünk, ott örökké dicsőíteni és áldani fogjuk őt azokért, amik most kétséget vagy fájdalmat okoztak bennünk. Hadd kérdezzem meg, jó erre előre gondolni? Jó erre hitben előre tekinteni? Nézzük meg, olyan szép Máté evangélium a 26. fejezetében, amikor az úrvacsoráról olvasunk, ugye itt olvastuk ugye ezt is, hogy nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, a 29. vers, Máté 26-29, és utána a 30. verset is olvassuk majd. Azt mondja, hogy igen, nem iszom a szőlőtőkének ebből a termésétéből mostantól fogva, mind a manapig, amikor majd újonnan iszom azt veletek az én atyám országában. És utána mit mond? És dicséretet énekelvén kimentek az olajfák hegyére. Dicséretet énekelve. Szerintetek a tanítványok fel tudtak ott akkor valamit fogni abból, amit Jézus mondott nekik? Meg ebből az egész eseményből, az ő áldozatából, hogy az ő áldozatába kerül az, hogy majd ott lehessenek újra vele együtt. Föl tudtak ebből valamit fogni? Szerintem alig valamit, szinte alig valamit. A remény volt bennük, hogy majd Jézussal együtt lesznek, és majd együtt iszák a szőlőtő termését, de semmit igazából nem értettek lényegében. De mégis együtt Jézussal dicséretet énekelve mentek ki. És szerintetek, ebből a Biblia versből mi a legkülönösebb? Mert ez, hogy amennyit megértettek, ugye dicséretet énekeltek, de itt többes számba mondja, és dicséretet énekelvén kimentek az olajfák hegyére. Szerintetek kik énekeltek itt? És? A tanítványok és? És Jézus. És Jézus mit csinált? Bocsánat, hogy ezt mondom, nem sirató éneket énekelt, hogy most mi fog rám következni, hanem Jézust dicséretet énekelve ment ki az olajfák hegyére a tanítványaival. Miért? Mert hálát adott azért, hogy meghozhatja ezt a mérhetetlen áldozatot, hogy majd örökkön örökké együtt lehessen mi velünk. Előre tekintett erre az eseményre, amikor a szőlőtőnek ezt a termését együtt fogjuk majd ővele és egymással inni a mennyei atya országában. Jézus dicséretet és hálát mondott azért, hogy meghozhatja ezt a végtelen áldozatot. Az úrvacsora végén van, amikor elhangzik az is, amikor minden lezárul, hogy Jézus az ő tanítványaival, az úrvacsora végeztével dicséretet énekelve mentek ki az olajfák hegyére. Tegyük ezt mi is, és énekeljük el, és akkor ugye általában ez szokott lenni a befejezés. Amikor majd jön a dicsérő ének, ne feledjétek el, hogy Jézus is dicséretet adott, hogy meghozhatja az áldozatot, akkor nekünk milyen okunk van előre hálát adni? Most még itt vagyunk a nyomorúságaink közepette, de milyen okunk van hálát adni előre, hogy célba fog érkezni a megváltás, és ha én nem állok ellene az isteni szeretetnek, bennem is elvégzi, amit el akar végezni, és együtt lehetek majd örökkön örökké ővele, minden titokra fény derül, és minden érthetővé válik, és csak dicsőítés, Isten magasztalás lesz örökkön örökké a mi ajkunkon. És befejezésül még egyetlen egy verset szeretnék az alapigéből felemlíteni, ezzel kapcsolatban, a záró gondolatokkal kapcsolatban, amiket most megemlítettem. A Korintusi első levél 11. fejezet 26. versében is. Nézzük meg, hogy Pál apostol mennyire rávilágít arra, hogy az úrvacsora nem csak egy visszatekintő ünnep Jézus áldozatára, hatalmas ünnep, az ő áldozatáról megemlékezni, hatalmas ünnep, de ugyanakkor előretekintés mindarra, amiről idáig beszéltünk. Mit mond? Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. hirdessétek az Úr halálát, az ő változhatatlan szeretetét. De mire tekintsetek előre? A megváltás céljára, hogy miért hozta meg ezt a végtelen áldozatot, hogy visszajöhessen érted, és értem is, és együtt lehessünk majd vele az ő országában. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez a következő héten bekövetkező úrvacsora is mérföldkő lehessen mindenki életében, és közelebb kerüljünk ezzel is ő hozzá, és az örök élethez. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, te látod, hogy szavakat olyan nehezen találunk, hogy kifejezzük a hálánkat és köszönetünket azért, hogy te mindent megtettél azért, hogy mi üdvözüljünk. Köszönjük Istenünk, hogy elküldted Jézus Krisztust, és köszönjük Jézusunk, hogy te mindent vállaltál azért, hogy mi a szőlőtőnek majd ezt a termését veled együtt ihassuk a te országodban. Urunk, te látod, hogy az emberi szókincs olyan gyarló és olyan keveset tud kifejezni, de szívünk mélyéből szeretnénk azt mondani, hogy köszönjük. Köszönünk mindent, köszönjük Jézusunk az áldozatot, és köszönjük, hogy erről a következő héten az úrvacsorában megemlékezhetünk. Köszönjük neked, de kérünk téged, Atyád, hogy túl tudjon tekinteni a szemünk ezen a földi valóságon, és túl tudjon tekinteni az élet borzalmain, nehézségein, fájdalmain, mindenen, hogy remény legyen a szívünkben, hogy ez az áldozat pontosan azért volt, hogy majd ott örökkön örökké a mennyben soha többé kétség ne legyen a szívünkben, hogy minden világossá váljon, és hogy örökkön örökké együtt lehessünk, ahol nem lesz fájdalom, szenvedés, nyomorúság. Jézusunk, mi nem tudjuk felmérni igazából ennek az életnek az értékét, csak abból tudunk valamennyire következtetni, hogy milyen áldozatot hoztál te azért, hogy mi oda kerüljünk. Urunk, kérünk, tisztítsál meg bennünket a bűneinkből. Adjat kérünk, hogy meglássuk, amikor te ítélsz bennünket, meglássuk igazából önmagunkat, hogy tőled taníthassunk, hogy fel tudjunk igazából készülni mindarra, amit elénk helyezel az életben, és legfőképpen az úrvacsorára. És kérünk téged, adjál erőt, hogy az irántad való szeretetből szembe tudjunk fordulni mindazokkal a bűnökkel, amelyek elválasztanak tőled. Urunk, kérünk adjat, hogy semmilyen bűnünk ne legyen túl drága ahhoz, vagy semmilyen rossz szokásunk, semmilyen olyasmi, ami elválaszt tőled, ne legyen túl kedves nekünk ahhoz, hogy lemondjunk az örök életről, és arról, hogy örökön örökké veled lehessünk. Urunk, te látod azokat a gondolatokat, amelyek egyen-egyenként megfogalmazódnak most bennünk. Kérünk téged, te segíts nekünk, és mindannyiunkat személy szerint taníts, oktass, erősíts és bátoríts a te végtelen kegyelmedből és szeretetedből. Amen.